Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától. Ők egymás közt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette és így szólt: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek és nem láttok? Van fületek és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor 5 kenyeret megtörtem 5000 embernek, hány telekosár maradékot szedtetek össze? Azt válaszolták: 12-t. És amikor 7-et törtem meg 4000 embernek, hány telekosár maradékot szedtetek össze? Azt felelték: 7-et. Erre újra megjegyezte: hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek? Ezek az evangélium igéi.
Áldott éret Krisztus!
Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvérek, holnap kezdődik a nagybőjt. Nagybőjtről nekem mindjárt jut eszembe bűnbánat, megtérés. És ezen gondolkozom, hogy megtérés, bűnbánat, lehet, hogy nektek is eszetekbe jut mindjárt egy-két olyan ember, akire nagyon-nagyon ráférne, hogy bűnbánatot tartson és megtérjen. Természetesen egy sincs közülük itt. De akkor most miről beszélünk? Vajon pont azok maradnak ki ebből, akiknek a leginkább szükségük van rá, akkor mi, akik már jól vagyunk, ugye, mi járunk templomba, imádkozunk, rendes, vallásos emberek vagyunk, akkor miért nekünk mondják, hogy térjetek meg? Hát Jézus is így kezdte, nemrég egyik vasárnap volt ez az evangélium, így kezdte Jézus a nyilvános működését: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. És elgondolkoztam, hogy vajon kik hallgatták ezt a prédikációt? Hát biztos nem a vámosok, biztos nem a prostituáltak, biztos nem azok, akik kerülték a zsinagógákat. Valószínű, hogy a legelkötelezettebbek lehettek jelen. Egy ismeretlen prédikátor volt még, nem tett még egyetlen egy csodát sem, akkor kezdte a nyilvános működését. Hát ki volt az, aki annyira nyitott, hogy akár egy ilyen ismeretlen fiatal prédikátort kész volt meghallgatni? Hát biztos, hogy a legvallásosabb, a legelkötelezettebb réteg volt az is. Mivel kezdi nekik? Térjetek meg. Hát pont ezek térjenek meg? Hát pont ezek a színe java, a legvallásosabb rétege a társadalomnak, akkor miért nekik mondja? A görög eredetiben ez a szó, hogy megtérés, a metanoia, az igazából azt jelenti a gondolkodásmód megváltoztatása. Tehát nem konkrétan azt jelenti, hogy most meg kell bánni a bűneinket, vagy annak hátat kell fordítani, és új életet kell kezdeni. Benne van az is. Tehát nyilván a megtérés arról is szól, hogy hátat fordítok a bűnnek, ha eddig Isten nélkül éltem, akkor visszatérek őhozzá, őszintén bánom mindazt, amivel Istent megbántottam, új életet akarok kezdeni, és onnantól kezdve próbálok Isten törvényei szerint élni. De van ez a másik dimenzió is, amire azt hiszem, hogy nekünk, különösen akik itt vagyunk, akik valószínű, hogy ezeket az előbbieket már megtettük, vagy rajta vagyunk az ügyön, hogy egy kicsit mélyebbre tudjunk menni, ezen kell elgondolkozunk, hogy mit jelent a gondolkodásmód megváltoztatása. Nézzük itt a tanítványokat. Hát egy kicsit Jézus zokon veszi tőlük, hogy még mindig témán kívül vannak. Pedig ők már láttak néhány csodát, 2 is fel is idézett itt számukra, a 2 kenyérszaporításos csodát. Nem láttátok? A saját kezetekkel szedtétek össze a maradékot. És a második alkalom, ti akkor is ti szedtétek össze a maradékot. És mennyi maradt? Hát mondják, hogy mennyit. És még mindig nem ragadt rátok semmi? Még mindig nagyon nem úgy gondolkoztok, ahogy én. Nekem az jut eszembe Izaiás próféta könyvéből, amikor Isten azt üzeni az ószövetségi választott népnek, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze van a ti gondolataitok, olyan messze vannak az én gondolataimtól. Hát a tanítványok is már egy ideje követik Jézust, láttak jó néhány csodát, hallgatták a prédikációt, és még mindig nem úgy gondolkoznak, ahogy Jézus. Még mindig egy kicsit árvák. Biztos, hogy találkoztunk már árvákkal. Az árvák általában nem ők tehetnek róla, de úgy egy kicsit elvadulnak, bocsánat a kifejezésért. Úgy gondolkoznak, hogy az egész világ ellenem van, én csak magamra számíthatok, senki másra, és nagyon nehéz. Nehéz egy kicsit velük is, de nekik úgy az élet nagyon nehéz. Ez az árvaságnak sokféle dimenziója van és hátránya. Ott van a másik, a gyenge önértékelés is többek között. Nem volt egy szülő mellettük, aki bátorítsa, aki megdicsérje, hogy felépítse az önértékelését, és ezért az árvák állandóan hasonlítgatják magukat valaki máshoz. Ha valaki kicsit jobb, vagy több, vagy szebb, vagy valami, akkor próbálják valahogy lehúzni a másikat, hogy nekik ne legyen olyan nagy szenvedés, hogy látni, hogy valaki jobb, mint én vagyok. És sok más tünete van ennek az árvaságnak. Igazából a bűnbeesés óta az egész emberiség valamilyen szempontból árva lett. Elszakadt a szeretet forrásától, a teremtőtől. És ennek az árvaságnak a tünetei mutatkoznak mindenkin gyakorlatilag. Ugyanez a gondolkodásmód, csak magamra számíthatok, és még a vallásos emberben is ott van nyomokban ez a fajta gondolkodásmód. Az Ószövetség, itt látjuk már, itt vallásos emberekről beszélünk az egész Ószövetségben, és még a tanítványok is, már félig meddig az Új Szövetségben, de még sok minden tekintetben az ószövetségi mentalitással. Nem ez volt Isten szándéka, és mégis az Ószövetség, a törvény, ez a fajta vallásosság, amit megteremtett az Ószövetség, egy kicsit félrecsúszott. Pontosan emiatt az árvaság miatt, emiatt a más gondolkodásmód miatt, a gyenge önértékelés miatt valahogy az alakult ki belőle, hogy versenyezzünk. Az árva mindig versenyezik. A másik ember nem partner, nem testvér, ellenfél, akivel versenyezni kell, akinél én valahogy jobb kell legyek. És akkor nekiálltak a jó vallásos emberek, és megpróbálták betartani a törvényt. És aztán összefoglalták, emlékszem még én is, kicsi árvaság bennem is volt, félig meddig apa nélkül nőttem fel, az önértékelési problémáimmal egész gyerekkoromban végig küzdöttem. Állandóan kellett bizonygassam magamnak, hogy én milyen jó vagyok, én milyen ügyes vagyok, de sose sikerült elég, úgyhogy mindig kezdtem előről. És akkor a jó vallásos ember is mit csinál? Hát én járok templomba. Én hiszek Istenben. Én imádkozok naponta többször is. Én befizetem, amit kell, akkor a tizedet, most az egyházadot. Én, ha tehetem, akkor teszem a jót. Lehet, hogy nem csak az Úr napján, hanem még menet közben is eljárok a templomba, stb. És akkor soroljuk magunknak, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy aztán kicsit valahogy felépüljön az önértékelésünk. Más úgy se nagyon dicsér meg, akkor legalább mi egy kicsit próbáljuk magunkat összeszedni, és hát kicsi is vagyok, így termetre látszik, gondolom, de mindig a tornasor végén voltam, és hát mikor örül a kicsi ember, ha még egy nálánál is kisebbet talál, na hát így van az ember is, mikor dicséri magát, hogy mennyire vallásos és mennyire ügyes, és az a lelke mélyén érzi, hogy azért a tökéletestől még igen messze vagyok, de úgy örülök, mikor találok valakit, aki csúnyán nem tartja be ezt a parancsot, ezt se tartja be, akkor olyan jól esik az embernek, na ennél azért még én is külön vagyok. Jól esik az embernek, és sajnos kialakult, pontosan emiatt az önértékelési problémák miatt, az árvaság mentalitás miatt kialakult ez a versengés, és ez, hogy akik nem voltak ebben az élvonalban, a vallási élvonalban, a többieket megvetették, lenézték, elítélték. Hát látjuk abban a kitalált történetben, de amelyik nagyon tükrözte az akkori valóságot, hogy bement a farizeus imádkozni, és akkor elsorolta Istennek is, mintha Isten nem tudta volna, hogy én tizedet adok mindenből, én minden nap imádkozok, ó, de milyen ügyes vagyok, bezzeg, nem úgy, mint egyesek, annál én sokkal külön vagyok. Volt képe bejönni a templomba egy ilyennek. Fú, na ez igen. Tehát ott volt benne ez a megvetés, ez a lenézés, és ez igazából nem tette vonzóvá a vallásosságot. Tehát aki kívülálló volt, az nem buzdult fel erre a látványra, hogy hú, de jó, akkor én is olyan akarok lenni, mint ezek, mert amikor közelükbe ment, akkor ezzel a megvetéssel, ezzel a lenézéssel, lekezeléssel, ítélkezéssel találkozott. Ezt nagyon nehéz volt átküzdeni. És sokan nem is akartak olyanok lenni, mert látták ezeket az árnyoldalakat, hogy jó, hogy vallásos, de azért ez a megvetés, ez a lenézés, ez az ítélkezés, ez nem biztos, hogy jó dolog és vonzó. Na most lapozzunk, ugye, mert ezt valahogy az ószövetségi vallásosság alakította ki, mert inkább csak a szabályok voltak, és az ember olyan, hogy ha lehet egyszerűbben, akkor miért ne lehetne? Akkor persze az egyszerűbb utat választjuk. Kiüresítették az egészet a lényegtől. Mert az Istennel való kapcsolat lenne mindig a lényeg, de inkább az ember, na mondjad, mit kell csinálni? Szombaton alá kell írni a kondikát a zsinagógába. Jó, meg volt, kipipáltam. Aztán ott közben mire gondoltam, meg mit csináltam, kit érdekel, úgyse tudja senki. Ott voltam. Nem mondhatja senki, hogy nem voltam ott. És akkor így tovább. Megfizettem, beadtam, megtettem, azt elkerültem, mert az csúnya dolog. Hú, mindent kipipálok. De valahogy hiányzott belőle az a tiszta, őszinte szeretet, az az Isten iránti szeretet, ami kéne a mozgató rugója legyen mindenféle vallásosságnak. Ott volt a Sínai hegy. Ugye Isten azt akarta, miután kiszabadította őket, a hatalmas csodát. Képzeljük el, hogy a két falként állt a víz közöttük, átmentek a tenger alján, és úgy állt mellettük a tenger két része, mint a fal. Félelmetes lehetett, és utánuk egy egész egyiptomi hadsereg. És megszabadultak. Látták ezeket a hatalmas jeleket és csodákat, és Isten, ez a hatalmas Isten, aki mindezt megtette értük, arra hívta meg őket, hogy olyanok legyenek ők is mindegyikük, mint Mózes. Választott nép, királyi papság, szent nemzet. Isten azt ajánlotta fel nekik, hogy mindegyikőtökhöz külön-külön szólni akarok. Olyan kapcsolatot akarok személyesen mindegyikőtökkel, mint Mózessel. És ez úgy jól is hangzott. Aztán, mikor leszállt az Úr jelenléte a hegyre, egy kis dörgés, egy kis villámlás, egy kis földrengés, hát úgy megijedtek, azt se tudták, merre fussanak. És Mózest azért még elkapták, és azt mondták, Mózes, mondd meg az Úrnak, hogy ne szóljon hozzánk, mert félünk, hogy meghalunk. Ne jöjjön közel, ne beszéljen hozzánk, menjél te csak szépen oda fel, beszélgessetek ti ügyesen ketten, aztán ha véletlenül túlélnéd, esetleg nem vagyunk abban biztos egyébként, de ha mégis valahogy túlélnéd, lejössz, akkor majd elmeséled nekünk. És mi megígérjük előre, hogy mindent betartunk, amit csak az Úr akar. Ez a másik tipikus árvasági gondolkodásmód, a rabszolga gondolkodásmóddal fűszerezve. Ugye, ha valakinek nagyon nagy hatalma van, mint például a fáraónak, annak nem jó a közelébe kerülni. Hát, ha egy fáraóhoz hívattak egy rabszolgát, az többnyire nem jött vissza. Hát esetleg kivégezni hívták, de úgy már kitüntetést általában nem kaptak a rabszolgák, úgyhogy, mert ha a belüket is kidolgozták, akkor azt mondták a nap végén, hát el is vártuk. Holnap egy kicsit nagyobb lesz a norma. Szóval megdicsérni nem hívtak senkit, ha meghívták, akkor általában nem jöttek vissza. Tehát nem jó. Az ilyen nagyon nagy hatalmú személyektől jobb az ember távolságot tart, és jobb, ha nem szól hozzájuk. Ha van valami szabály, félelemből betartjuk, amikor látják, amikor nem, akkor nem nagyon, de... És így voltak Istennel is. Úgy fogták őt fel, mint egy még nagyobb fáraó, akinek még nagyobb hatalma van, és a közelében félni kell, mert lehet, hogy meghalunk. És inkább a szabályokat, a törvényeket, a parancsolatokat, a tiltásokat, ezeket kérték, mondd meg, hogy mit kell csinálni, de úgy igazából hagyjál békén, tehát közel ne gyere. A kapcsolat helyett a szabályokat választották. Valahogy az egy olyan biztonságosabb dolog. Pontosan tudom, hogy mit kell csinálni, és mitől kell tartózkodni. Hát próbálkozok, hát nem nagyon sikerül, de igyekszem. A kapcsolat az bonyolult témakör. Aki házasságban él például, az nagyon jól tudja, nem kell senkinek elmagyarázni. A kapcsolat bonyolult dolog. A nők ezt még jobban tudják. Azt nem tudják pontosan, mit várnak egy kapcsolattól, de az biztos, hogy emberfia, férfi azt nem tudja megadni. És csak viccelek, én is házasságban élek, ugye diakónus vagyok, nem pap. ne értse félre senki. A kapcsolat az bonyolult dolog, és állandóan be kell fektetni, és állandóan ápolni kell, törődni kell vele, ha nem, akkor úgy a végén már csak lakótársak leszünk. Tehát a kapcsolat bonyolult dolog. Mondd meg, hogy mit akarsz, szabályok, stb. Azt betartom, aztán hogy a másik rész, ez a kapcsolat, ez olyan nehéz téma. Elmenekültek ebből az ószövetségi választott nép. De Isten nem adta fel. Ugyancsak ezt akarta. Az új szövetségben meg is tudta valósítani azokkal, akik vevők voltak rá. És hát az ószövetség valahogy olyan volt, hogy megpróbálták megtenni a lehetetlent. Mert azt a 613 parancsot ki tudta betartani. Hát először is ki tudja észbe tartani az összeset. Nem? Hát erre külön kategória volt a nép közül, az írástudók, a farizeusok. Ezek sokat tanultak, hogy ezeket mind megtanulják, és ezek mint egy ilyen erkölcsi rendőrség, így állandóan így nézték mindenkit, hogy azt megszegted, és akkor levadázták. Így viszonyultak Jézushoz is. Alig várták, hogy szombat legyen, és így volt a szemük Jézuson, hogy na, lássuk, mit csinál. Egy fogpiszkálót arrébb tesz, kész, akkor megszegte a szombatot. Szóval, mit akarok mondani? Azt, hogy az Istentől való elszakadást úgy kell elképzelni, mint hogyha Isten ott lakna mondjuk a hegy tetején, és mi az elszakadástól a bűnbeesés következményeként beestünk a szakadék mélyébe, ott ülünk lent a sötétben, és a vallásos cselekedetek, a parancsolatok betartása által próbálunk valahogy a meredek falon felkapaszkodni önerőből Istenhez. Ami lehetetlen igazából. És az új szövetségben mi az újdonság? Hát az, hogy Isten tudta egyébként, hogy lehetetlen megtartani a törvényt, hogy önerőből visszajutni a bűnbeesés előtti állapotba Istenhez, az teljességgel lehetetlen. Az egyház ezt tanítja ma is, hogy megváltásra szoruló bűnösök vagyunk. Ha ez nem így lenne, Jézus nem kellett volna eljöjjön, nem kellett volna szenvedjen, nem kellett volna meghaljon értünk és helyettünk, hanem egyszerűen betartanánk a törvényt és kész, akkor üdvözölnénk. Ez így jó módszer is lenne, csak nem igen sikerült senkinek, még eddig. De a jó hír mi? Hát ez, amit Jézus mondott, az első mondata, amit az evangélium rögzít. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ez a jó hír, nem az, hogy meg kell térni, az, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat Istenről, a vele való kapcsolatról, a vallásosságról, mert itt valami egészen új dolog kezdődik. Nem ti kell önerőből felmászhatok a hegy tetejére, ahova lehetetlen, hanem én jöttem le a hegy tetejéről ide közétek a sötét völgybe, a szakadék mélyére, hogy titeket én felemeljelek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Mint egy lift lejött, hogy minket innen felvigyen, mert önerőből mi felmenni hozzá, vissza képtelenek voltunk. És ezért kell megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat, mert így gondolkozott az ószövetségi választott nép is. Én járok templomba, én megtartom az úrnapját, én befizetem a tizedet, én. És amikor csak egy kenyeret hoztak, még mindig ott tartottak, hogy én. Én elfelejtettem betenni a többi kenyeret. Hát senkire se számíthatok. Ja, hogy itt van Jézus, eszembe se jutott. Ja, már volt egy csoda? Hát nem is egy, kettő. A saját kezeim között szaporodott meg a kenyér, de még mindig árva vagyok. Még mindig ott tartok, hogy én. Én hibáztam, én kell megoldjam. Csak magamra számíthatok. És Jézus rájuk szól, hogy hát nem jó gondolkoztok. Hát itt vagyok. Már láttatok csodákat. Ez az egész most már nem az ószövetség, itt valami új kezdődik el. Itt már nem én, nem te vagy a középpontban, még a vallásos élet gyakorlásában sem, hanem mostantól kezdve Jézus kell legyen a középpontban. Ő az, aki értünk emberré lett, lejött értünk ide a sötét völgybe, hogy ő legyen a világ világossága, hogy megvilágosítson minket, hogy megszeretgessen minket, nem azért, mert megérdemeljük, mert senki emberfia meg nem érdemeli, megszeretgessen minket azért, mert ránk fér, mert szükségünk van rá, ugye? És aki hagyja magát, aki nem akar előbb fizetni, nem akar megérdemelni előbb, hanem el tudja fogadni ezt az ingyenes, feltételek nélküli szeretetet, akiben megvan ez a gyermeki lelkület, amire Jézus mindig visszatér. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Hát a kicsi gyermeknek eszébe jut, hogy hát én nem fogadhatom el a kis tejet a cumis üvegben, hát nem fizettem ki, nem dolgoztam meg érte. Nem, én nekem azt meg kell érdemelni. Elmegyek dolgozni, előbb megkeresem az árát, majd megveszem. Hülyeség, nem? Mosolygunk rajta, hogy egy kicsi gyermeknek ilyen nem jut eszébe. Elfogadja. Elfogadja a gondoskodást, a szeretetet, a törődést, nem akarja se kifizetni, se megérdemelni. Elfogadja, mert szüksége van rá. Csak aztán megnövünk. És utána már ciki. Meg akarjuk érdemelni, ki akarjuk fizetni, és hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor nehéz elfogadni. Ez is az árvaságnak a tünete. És így vagyunk az Istennel is. Olyan jó lenne kiérdemelni a mennyországba való bejutást. Olyan jó lenne, ha az életünk végén majd Szent Péter úgy várna minket a kapu, hogy megveregetné a vállamat, és azt mondaná, ó, barátocskám, te aztán nagyon ügyes voltál, láttam, sokat jártál templomba, imádkoztál, brávó, ügyes vagy, megérdemled, ezért kinyitom neked az ajtót. Na hát ez szerintem még senkivel eddig elő nem fordult. Mert olyan nincs, hogy mindent betartott, és soha nem vétkezett. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét, mondja Szent Pál apostol. Ezért kellett Jézusnak emberré lennie. Mert lehetetlen önerőből a mennyországba jutni. De ezért kell ilyen gyermeki lelkülettel megmaradni, ha tudom és beismerem, hogy én nem tudom magam üdvözíteni. Ha én nem tudok magamról gondoskodni. Nem tudom a bűn okozta sebeket magamon meggyógyítani. Hanem egyszerűen meg tudom nyitni a szívemet Jézus előtt. És azt mondja, Jézus, köszönöm, hogy értem, ott hagytad a mennyországot, lejöttél ide a Zsoltáros, hogy a halál árnyékának völgyében, ha járok is. Ott van velem Jézus, igen. Itt járunk, itt ebben a nehéz földi életben, tele vagyok sebekkel a lelkem, tele van rosszra hajló, bűnös természettel, tehát még amikor jót akarok, és itt vagyok, imádkozok, és közben mi jár az eszem, mindjárt valami egyében, Isten őrizzen, még bűnös gondolatok is eszembe jutnak az imádság közben, úgy szégyellem magam, jó, hogy nem látta senki. Tehát nem megérdemelni kell azt, amit Jézus jött, hogy adjon. Nem azért adja, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szükségünk van rá. Mert annyira szeret minket. Maradjak meg ilyen gyermek, aki őszintén, Uram, össze vagyok törve, gyenge vagyok, gyarló vagyok, sebzett vagyok, de így, ahogy vagyok, odaadom magam neked, és valamit csinálj velem, kezdj valamit velem. Én nem tudok jobb ember lenni, nem tudok szent ember lenni, tökéletes, hibátlan, biztos, hogy nem. De te annál mindenhatóbb vagy, mint amilyen bűnös vagyok én. És te meg tudod tenni, egyedül te vagy képes rá. Ez a helyes újszövetségi gondolkodásmód. Adjam oda magamat Jézusnak, és engedjem, hogy ő megszeretgessen, és amikor már megszeretgetett, ezt tapasztaltam meg én is a fiatal koromban, amikor már rájöttem én is, hogy nyitni kéne Isten felé, addig csak vallásos voltam, volt, amikor még az se nagyon, mikor engedtem, hogy Isten közel jön és átöleljen a szeretetével, akkor először meglepődtem. Ekkora szeretetet nem tapasztaltam még soha, és aztán meg rájöttem, hogy várjunk már, ez a hatalmas szeretet attól az egyetlen valakitől jön, aki minden bűnöm elkövetésekor jelen volt. És nem utál engem? Mert én biztos, hogy nagyon utálom magam minden egyes bűnömért. Ha ő, aki mindent látott, mindent tud rólam, és mégis szeret, azt jelenti, hogy lát bennem még valami fantáziát. Még van egy kis remény arra, hogy még belőlem is lesz valaha egy normális, rendes ember. Ha ő tud valamit kezdeni velem, mert önerőből biztos, hogy nem. És elkezdtem saját magammal is lassan megbarátkozni. Aztán rájöttem, hogy igazából, amíg saját magamat utálom, nem tudok másokat se szeretni. Isten se tudom teljes szívemből szeretni, mert csak egy szívem van. És ha az tele van utálattal, akkor mit adjak? Csak azt, ami ott van. És ahogy Isten elkezdett betölteni az ő szeretetével, akkor kezdtem lassan megbarátkozni magammal, és kezdtem más szemmel nézni az emberekre is. Látom, hogy másik ma rossz kedvébe van, vagy bal lába akart fel, vagy egy kicsit úgy tűnt, mintha meg akarna sérteni azzal, ahogy viselkedett most velem, de velem is előfordul gyakran ilyesmi, úgyhogy azt mondom, ma rossz napja van. Valami történt vele, nem én vagyok itt a hibás, csak most rosszkó voltam rossz helyen, és pont rám borította ki, de valami más dolog van. Ki tudja, milyen kemény időszakon megy át, és azért viselkedett így. Tudtam elnéző lenni másoknak a gyengesége iránt, mert megtapasztaltam az irgalmat, a szeretetet, a feltételek nélküli elfogadást Istentől. És így, mikor oda megyek Szent Péter elé, majd nem mondhatom, hogy én milyen ügyes voltam, én annyit jártam templomba, én mindig szerettem, én mindig megbocsátottam, én, szó sincs itt arról. Amikor én voltam csak, Isten őrizzem, mit telt ki tőlem. De onnantól kezdve, hogy átadtam magam Jézusnak, és engedem, hogy ő cselekedjen bennem, akkor ezt tapasztalom, hogy a szeretetével betölt, hogy átformál, hogy meggyógyít, hogy szabaddá tesz, újjá teremt. És hogyha lesz belőlem valaha egy olyan Krisztushoz valamelyes legalább hasonló ember, akkor az biztos, hogy nem nekem köszönhető, hanem neki. Az ő kegyelme munkálkodik bennem. És így lehetséges csak. Erre utal Jézus, hogy a vallásos ember ilyen módon kell megtérjen. Nem olyan módon, hogy el kell hagyja a bűneit, és el kell kezdjen templomba járni. Az valószínűleg már megtörtént. Nem azt mondom, hogy nincsen bűnünk, amit megbánjunk, van, de a megtérés itt nálunk a gondolkodásmód átalakítása, hogy legyünk ismét gyermekek. Ne úgy kezdődjen a mondatom, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem Jézus. Jézus, gyere, foglald el a szívemben az első helyet, gyere formáljál, gyere gyógyíts meg, gyere tégy képessé engem. Én nem vagyok képes, de te meg tudod ezt cselekedni bennem. Engedjük, hogy Isten munkálkodjon a lelkünkben, és így akkor elmúlik már ez a kívülállók számára igencsak taszító lelkület is, amit abban az időben valószínű tapasztaltak. Remélem, hogy most már itt mi köztünk az új szövetségben kevésbé tapasztalják ezt a kívülállók. Mert ha úgy nézem a másikat, hogy semmivel se vagyok jobb, mint te, testvérem. Csak én már ismerem azt az Istent, aki helyre tud hozni téged is, aki engem is helyrehozott. Még nem tökélem, még van mit dolgozom velem, de ő munkálkodik bennem, és ő képes téged is. Téged is felemelni, felépíteni, megtisztítani, szabaddá tenni, meggyógyítani és újjáteremteni. Gyere te is! Én is bűnös vagyok, te is, de ő tud velünk valamit kezdeni. Ez a gondolkodásmód megváltoztatás, amire Jézus meghív minket ennek a nagybőtnek a kezdetén. Hogy ne én legyek a középpontban, hanem Jézus. Engedjem, hogy ő cselekedjen, ő munkálkodjon, az ő kegyelme formáljon át engem. Nem azt mondom, hogy most már hátra kell dőlni, és akkor nem kell csinálni semmit, mert mostantól kezdve már Jézus munkálkodik bennem, mert igenis azzal, hogy igyekszünk, hogy törekszünk, hogy erőfeszítéseket teszünk, akár bőjtel, jó cselekedettel, vallással, gyakorlással, azzal látja a jó szándékunkat. És azt a jó szándékot, azt a döntést, azt a kis erőfeszítést, azt ő megáldja. Oda teszem én a kicsi részemet, amit ő nem tudok csodákat tenni, nem lesz belőlem szent ezektől, de ha az Úr is oda teszi az ő részét az enyém mellé, na akkor már kezd alakulni a dolog. Tehát ezért van szükség a mi erőfeszítésünkre, hogy legyen mit megáldjon az Úr. Legyen mit megszaporítson. Ugye? És a mi jó szándékunk, amit megáld és megszaporít az Úr, az végbe visz bennünk az igazi csodát. Mert nem az a csoda, hogy hány ember lakik jól, nem az a csoda, hogy feltámad egy halott, nem az a csoda, hogy meggyógyul valaki, mert a végén aztán úgyis meghal. De ha én belőlem egy krisztusi ember lesz, na az már csoda. És az olyan csoda, ami örökre megmarad, mert annak örök következményei vannak. Testvérek, itt az evangélium, nagybőjt előestéjén ezt üzeni ma Jézus nektek is, nekem is, mindnyájunknak. Térjetek meg, és ez nem megszidás, nem fenyítés, nem beszólás, hanem arra kér minket, arra hív minket, változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, helyezzük őt a középpontba, engedjük, hogy ő munkálkodjon a szívünkben, mert nem mi kell elérjünk Istenhez önerőből, hanem elközelget hozzánk az Isten országgal, lejött közénk, hogy ő minket felemeljen. Adja Isten, hogy ebben a nagybőjtben ez nagyon jól sikerüljön mindnyájunknak. Amen.